Erős vár a mi Istenünk!
Erős vár a mi Istenünk!
Szeretettel köszöntöm az ünneplő gyülekezetet, hálaadó Isten tiszteletünket. Kezdjük el a 254-es énekünkkel, az evangélikus himnuszunkkal. Erős vár a mi Istenünk! Első két versszakát fennállva énekeljük, harmadik és negyedik versszakához majd helyet foglalunk.
Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Uram, szeretem a Te házadat, dicsőséged lakóhelyét. Sóvárok, sőt eped az én lelkem az Úr házáért. szívem és testem újjong az élő Isten felé. Boldog az, akinek ereje te vagy, Istenem, akinek szívében a te útjaid vannak.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Bűnökkel terhelten járulok eléd, irgalmas Istenem. Vétkeztem parancsolataid ellen, és megvetettem kegyelmedet, pedig irgalmadra szorulok. Kérlek, add nekem újjáteremtő szent lelkedet az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Istenünk, szent az a hely, ahol megszólalsz, és együtt vagy népeddel. Köszönjük Varga Bokor imaházát, templomát, amelyben immár 20 esztendeje hirdettetik az igéd, és ahol a szentségeket kiszolgáltatják. Légy velünk, terjesz ki kegyelmedet továbbra is az imádságnak erre a házára, hogy aki segítségül hívja nevedet, megérezze irgalmadat és segítségedet az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen.
Kedves gyülekezet, a Szent Háromság ünnepe utáni 6. vasárnap van ma. Evangéliumi igeszakaszként azonban most eltérve ettől a rendtől a templom szentelési emlékünnep kijelölt evangéliumát hallgatjuk meg. Először szlovákul fogom felolvasni, azután pedig magyarul. Megírva találjuk ezt az igét a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 19. részének első 10 versében a következő képpen. Potom vošiel Ježiš do Jericha a prechádzal cez zeň. A hľa, muž menom Zacheus, ktorý bol nad colníkmi a bol bohatý, žiadal si vidieť Ježiša, ktorý to je. Ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Pobehol teda vopred a vyliezol na divý figovník, aby ho videl, lebo mal ísť tade. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore na neho a povedal mu: Zacheus, zostup rýchlo, lebo v tvojom dome musím dnes zostať. A zostúpil rýchlo a prijal ho s radosťou. Všetci, ktorí to videli, reptali a hovorili: K hriešnemu človeku vošiel si odpočinúť. Ale Zacheus vstal a povedal pánovi: Aj hľa, pane, polovicu majetku dávam chudobným, a ak som niekoho oklamal v niečom, vraciam to štvornásobne. I riekol mu Ježiš: Dnes sa stalo spasenie tomuto domu, pretože aj on je synom Abrahámovým. Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. Hallgassuk meg magyarul is ugyanezt az ige szakaszt, Zákeus történetét. Ezután Jerikóba ért Jézus, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott, és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak: Bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak: Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. Jézus így felelt neki: Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse az elveszettet. Boldogok, akik hallgatják, és hittel szívükbe fogadva megtartják Istennek beszédét.
Gyertek testvéreim, magasztaljuk a Szent Háromság egy örök igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Kedves gyülekezet, helyünket ismét elfoglalva, énekeljük az evangélikus énekeskönyv 325. énekét. Minden versszakával végig, így készülünk az igehirdetésre. A 325-ös ének így kezdődik: Ha Istenem velem van, ki lehet ellenem?
Istenem velem van, ki lehet ellenem?
Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő keresztény gyülekezet Isten igéjét, úgy, amint megírva találjuk Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levelében, a 8. rész 31. és 32. versében a következőképpen. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Szeretett gyülekezet, ünneplő testvéreim a Jézus Krisztusban! Isten tiszteletünk ünnepi alkalmunk elején Luther Márton himnuszát énekeltük, benne ezt a sort, ha ő velünk, ki ellenünk. Most pedig az Isten tiszteleti főénekben Gerhard Pál énekét a 325-ös éneknek első versében így énekeltük. Ha Istenem velem van, ki lehet ellenem? Ha ő az én oltalmam, nem ér veszedelem. Ha Krisztust adta értem, ha Isten így szeret, nem árthat semmi nékem, megvédő engemet. Luther Márton is, és az ő követője, hitsorsosa Gerhard Pál is, ugyanarra a bibliai igékre, ugyanazokra a bibliai igékre hivatkozik, részben a Zsoltárra, részben Pál apostol római levélben írott szakaszára, ha ő velünk, ki ellenünk. Valóban erről szeretnék ma tanúskodni, szeretett testvéreim, hogy Isten velünk van. Mert 20 évvel ezelőtt, amikor korábbi Isten tiszteleti alkalmak után elhatározta Nyíregyháza itt élő népe, a Varga bokorban, hogy templomot építsen, akkor az a döntés született, ismereteim szerint, gyermekek, hittanosok végső döntése nyomán, hogy az elnevezés ez legyen, Immánuel. Immánuel, ez a héber szó pedig magyarul azt jelenti, velünk az Isten. milyen szép elnevezés. Lehet-e másról tanúskodni Isten szent helyén? Lehet-e másról tanúskodni a templomban, ahol a szent van jelen, hogy az Isten van velünk? Abban a összeállításban, morzsákban, amelyet híveink is, testvéreink is most kézben tartanak, az Isten velünk gondolatot Spurgeontől, a nagyszerű ige hirdetőtől, ige magyarázótól így olvashatjuk. Ha Isten velünk van, a legjobb társaságban vagyunk, még ha szegények és megvetettek vagyunk is. Ha Isten velünk van, mindig van elegendő erőnk, mert az Úrért dolgozni sosem megerőltető. Ha Isten velünk van, mindig biztonságban vagyunk, mert semmi sem árthat annak, aki az ő árnyékában lakozik. Most, akik itt vagytok, immár ebben a órában, mert nem férnénk el, nem a templomban, hanem itt az árnyas fák alatt, vagy a sátor árnyékában, gondoljunk ennek a mondatnak az igazságára, hogy aki az ő árnyékában lakozik, annak árthat-e valami. Mert micsoda egy árnyat adó sátor ahhoz képest, amit az Úristen tud adni a maga árnyékával, a maga védelmével és biztonságával azoknak, akik őnála lakoznak. Ha Isten velünk van, akkor biztonságban vagyunk. Ha Isten velünk van, akkor van elegendő erőnk. Ha Isten velünk van, akkor a legjobb társaságban vagyunk. Igen, jó az elnevezés, jó a gyermekek 20 évvel ezelőtti döntése, mint egy beteljesítvén a Máté evangéliumában megszólaló igét a 21. részben, ahol azt mondja Jézus, hogy gyermekek és csecsemők által szerez dicsőséget, és valóban a gyermekek döntése immár az, hogy Isten velünk, Immanuel. Persze meg kell kérdezni magunktól, meg kell kérdezni magatoktól, hol vannak most azok az egykori gyermekek, ugye itt vannak? Ugye ide tartoznak, akik egykor arról döntöttek, hogy legyen e templom neve Immanuel, ugye élnek a lehetőséggel azóta, és ugye ide hozzák az ő gyermekeiket, és nemzedékről nemzedékre tapasztalható és érezhető lesz, hogy az Isten velünk, és jönnek a következő nemzedékek tagjai, jönnek, mert az Isten velünk van. Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Immanuel, velünk az Isten. Ez az egyik legszebb mondat, a legtömörebb mondat, amit a héber a maga összetettségében egyetlen egy szóval fejez ki, Immanuel, magyarul ezt csak több szóval tudjuk leírni, velünk az Isten. És ezt a legszebb mondatot, jaj, ezt a leggyönyörűbb mondatot hányszor fordították visszájára? Hányszor éltek vissza a történelemben ezzel a mondattal, hogy az Isten velünk. Egy olyan hatalom, amelynek Istenhez, a Szentíráshoz vajmi kevés köze van, a náci Németországra, a hitleri hatalomra gondolok, azt tűzte zászlajára, Gott mit uns, velünk az Isten. És ismereteim szerint minden SS katona övén ott volt ez a felirat, velünk az Isten. Isten káromló mondat ez így, ebben az összefüggésben. Vagy a fiatalok, fiatal felnőttek kedvéért is mondom, hogy Bob Dylannek, az ismert amerikai énekesnek, aki kiállt egy szál gitárral, szájharmonikával zenélni, énekelni, van egy megrendítő száma a 60-as évekből. Hadd idézzem ennek néhány versszakát. Az ország, ahol élek, énekli Bob Dylan, az ország, ahol élek, azt úgy hívják Közép-Nyugat, hiszi, hogy vele az Isten. A történelem könyvek írják, azt írják nagyon helyesen, támadott a lovasság, az indiánok fogyatkoztak. Támadott a lovasság, az indiánok elhullottak. Az ország fiatal volt, hitte, hogy vele az Isten. Aztán jött a polgárháború, a nagyhősök neveit kívülről fújjuk már, fegyverrel a kézben hitték, hogy velük az Isten. És aztán ebben a stílusban, ebben a formában énekli tovább Bob Dylan, megzenésíti az első világháborút, ne is számold a halottakat, hidd azt, veled az Isten. Majd a második világháborút, csak egy gombnyomás még, és utána egy történelmi kataklizmára utal, csak egy gombnyomás még, egyetlen lövés a világra, nekünk is tüzelnünk kell, nem tehettek fel több kérdést, higgyétek, hogy veletek az Isten. Azért mondom ezt példának, hogy sokszor emberek, nemzetek, politikusok azt mondják, hogy velünk az Isten, de Isten káromló módon használják ezt az igét. Visszafordítják, kifordítják annak tartalmát. És ezért a történelmi téves, hamis, helytelen értelmezésekkel szemben az igaz és helyes biblikus értelmezésre kell nekünk a hangsúlyt tenni. Erre szeretnék most rámutatni, testvéreim. Arra, ahogyan Ézsaiás az eredeti összefüggésben, könyvének 7. fejezetében ezt a gyönyörű szép jóslatot, proféciát mondja, fiatal nő teherben van, fiút fog szülni, akit Immánuelnek nevez el. Vagy ahogyan Máténál csodálatosan beteljesedik, sőt még más fokozatban teljesedik be ez a profécia, hogy íme szűz fogan méhében. Gyermeket szül, annak a neve ez lesz, Immánuel, velünk az Isten. Ezzel a proféciával, a profécia beteljesedésével kezdődik Máté evangéliuma, velünk az Isten. És milyen csodálatos szerkezete van ennek az evangéliumnak, mert a könyvnek a végén, az utolsó fejezetben a feltámadott és megdicsőült Jézus ezt mondja, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ami az elején profécia és a csecsemő Jézusra vonatkozik, az a végén a megdicsőült Jézusnak a szava, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És Ézsaiás és Máté evangélista után Pál apostolra kell hivatkoznunk, aki mai igényben ezt írja, ha Isten velünk, ki lehet ellenünk. És ez a csodálatos fejezet, a római levél 8. fejezete, mélységeket és magasságokat megrajzolva, tanúskodik arról, hogy Isten szeretetétől senki és semmi sem választhat el bennünket. Sem földi hatalom, sem mennyeiek, sem magasság, sem mélység, sem élet, sem halál, semmi sem választhat el Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban. És ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Mert ha ő tulajdon fiát nem kímélte, akkor hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. És lépjünk tovább az értelmezések sokaságában, 15 évszázaddal később Luther Márton a már idézett Harci Zsoltárában is ezt énekli, és azóta énekeljük evangélikusok a himnuszunkban, ha ő velünk, ki ellenünk. És Luther ezt nem csak énekelte, hanem meg is élte. A legnagyobb nyomorúságban. Ismerjük a Wormsi történetet, amikor óvták a barátai, óvták a pártfogói attól, hogy Wormsba menjen a birodalmi gyűlés helyszínére, ahol kiátkozzák őt, ahol az egész ügye az evangéliumnak, a reformációnak egyszer csak majd hajótörés szenvedhet, hogyha őt kivonják a forgalomból. Akkor mit mondott Luther? Ha annyi ördög van is Wormsban, mint cserép a háztetőn, én akkor is oda megyek, mert ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? És így van ez a hitvallók sorában is, az egyháztörténetben, a magyarországi egyháztörténetében is oly sokan tanúskodtak arról, hogyha Isten velem, ki ellenem. Velem van az Isten, sok jelenlevő is el tudja mondani. Velem volt az Isten betegségben, velem volt az Isten balesetben, velem volt az Isten nagy zuhanásban, amikor testem összetörött, de a lelkemet Isten megtartotta, és meggyógyította, megújította ennek következtében a testemet is. Velem volt az Isten akkor, amikor nagy családi drámát kellett átélnem, és ő megőrzött, és megőrizte enyémet. Velem volt fájdalomban és gyászban, amikor emberileg senki sem tudott volna vigasztalni, akkor velem volt az Isten, és megvigasztalt. Nem csak Spurgeon, nem csak Ézsaiás, nem csak Luther, nem csak Pál apostol, hanem minden gyülekezeti tag, minden jelenlevő tanúskodhat arról, ha megvizsgálja életét, ha végig gondolja életének egy-egy nehéz szakaszát, hogy vele volt az Isten, hogy velünk volt az Isten, és ha Isten velünk, ki ellenünk. Ordas Lajos evangélikus püspök, amikor 1948-tól kezdve börtönben volt, a szegedi csillagbörtönben karácsonykor katolikus paptársaival tartott Isten tiszteletet. Egyebek mellett akkor azt mondta, éppen az Immánuel, velünk az Isten karácsonyi üzenetére hivatkozva, hogy amíg szabadok voltak, amíg ő maga szabad volt, addig többet beszélt Istenről, és kevesebbet ő vele. De most pedig kevesebbet beszélhetek rólad, mondja ebben az imádságában, és többet beszélhetek veled. Igen, van ilyen, hogy az Isten megpróbál minket, és azt igehirdetőt is, lelkészt is azzal szembesít, hogy ne csak az Istenről beszéljen, hanem sokkal inkább az Istennel beszéljen, hogy ő vele legyen. Vagy Keken András, Ordas Lajos közeli munkatársa egy írásában ezt írja. Luther ezt mondta, Istenem, ha úgy határoznál, hogy Jézust a kárhozatba veted, engedd meg, hogy én is a kárhozatba menjek, mert számomra vele a kárhozat is üdvösség. Igen, ha Jézus ott van, még ha a mélységek mélységében is van, akkor vele még a kárhozat is üdvösség. És Jézus valóban megjárta a poklok poklát, alászállt a poklokra, azért, hogy életet és üdvösséget adjon. Lehetne a sort folytatni, eljutunk 1990. július 29-éig, a 20 évvel ezelőtti templom szentelési ünnepig. A teljes ige, amelyet felolvastam, így hangzik. Aki, ha velünk az Isten, ki lehet ellenünk, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Az eredeti görög szövegben ennél veretesebb, ennél mélyebb teológiai tartalom van, amit magyarul így fordítottak, hogy hogy ne ajándékozna velünk együtt mindent, itt a görögben a harizomai kifejezés szerepel. Ez nem valamiféle kedves ajándékozás, mint ahogy a névnapra meglepjük egymást egy ajándékkal. A harizomaiban a haris szó van benne, a kegyelemnek a szava. Úgy lehetne ezt fordítani, hogy ne adna nekünk kegyelemből mindent, örömmel, kegyelemből ajándékozza az üdvösséget, vagyis mindent. Ez az ajándékozás mindennél több. Nem olyan, mint egy repülőtéri ajándék volt, vagy turistáknak a szuvenír üzlete, hanem a legnagyobb, kegyelemből fakadó odaadás. A golgotai kereszten vállalt áldozat, mert ez a minden, amit Isten odaadott, egyszülött fiát, őt áldozta föl, hogy nekünk életünk és üdvösségünk legyen. S ha ő velünk van, mind halálig, akkor hogy ne ajándékozna, hogy ne adna nekünk vele együtt mindent, vagyis a legtöbbet, az üdvösséget, hogy ne kínálná fel nekünk. Isten nem ellenünk van, hanem velünk van. Pedig lenne oka arra, hogy ellenünk legyen. Erről tanúskodik az Ószövetség, meg annyi története, Sodoma és Gomora, és attól kezdve minden történet a bűnös emberről, de erről tanúskodnak új szövetségi elbeszélések is, egészen a Jelenések könyvéig menően, hogy Istennek oka lenne arra, hogy elpusztítsa a földet, elpusztítsa az emberiséget, megtorolja a bűnt, de ő mégsem ellenünk van, hanem velünk. Nem él vissza hatalmával. De nem is azt mondjuk, hogy az Isten velem, hanem azt, hogy az Isten velünk. Az Immanuel többes szám első személy. Vagyis nem magányos farkasok, magányos küzdők vagyunk, hanem Isten közösségbe helyez minket. A gyülekezetben, családban. Egymásra bíz bennünket, egy-egy házasságban, barátságok közepette, közösségbe helyez minket. Nem magunk állunk az Isten színe előtt, és valljuk azt, hogy velem van az Isten, hanem ezt többes számban mondjuk, velünk az Isten. És végül, szeretett testvéreim, még arra a kérdésre kell válaszolnunk, hogy Isten velünk van, de mi vele vagyunk-e? Az István a király című sokat idézett, és sokszor félre magyarázott, vagy erőszakolt magyarázatokkal értelmezett rockopera egy mondata így szól, Istvánnak, Szent Istvánnak úgymond a vallomásaként, veled, Uram, de nélküled. Nem így van az ember? Nem így van az úgynevezett keresztjén Magyarország? Hogy azt mondja, hogy veled, Uram? Hogy én kitűzöm valamilyen formában a hitnek a külső jelét, akár az egyéni életemben, akár a közösség jeleként, és valójában mégis nélküled vagyok. Igen, sokszor ez van. Veled, Uram, de nélküled. Istennel éljük-e életünket, vagy nélküle? Vele kelünk, vele fekszünk, vagy nélküle? Istennel tervezzük egy-egy utunkat, a jövőnket, vagy nélküle? Tudjuk-e azt tenni, mint Jakab, aki azt írja, hogy ne azt mondjátok, hogy ide mentek, oda mentek, ide utaztok, oda utaztok, gondoljunk erre, amikor nyári, szabadsági vagy utazási terveket készítünk, hanem mondjátok azt, ha az Úr ezt akarja, akkor jutok ide vagy oda. Istennel tervezünk, vagy nélküle. Pilinszky János azt írja egy prózai írásában, a tények mögül száműzött Isten újra és újra átvérzi a történelem szövetét. Mert lehet az Isten száműzni. Sok történelmi korban, az előbb említett hitleri Németország idején, vagy az amerikanizmusnak a hódítása idején, vagy a bolsevizmus idején ez történt. Száműzni próbálták az Istent a történelemből. De a száműzött Isten újra és újra átvérzi a történelem szövetét. Emberek nélküle akarnak élni, nélküle akarták a földi paradicsomot megvalósítani. De aztán rá kellett jönni, hogy Isten nélkül semmire sem megy senki. Ezért erre a kérdésre, hogy Isten velünk van, de mi vele vagyunk-e, bárcsak igennel tudnánk jó szívvel felelni. Igen, vele tervezzük az életünket, egyénileg, családunkban, egyházunkban, nemzetünkre tekintve. Nem hagyjuk őt ki a számításból. Isten velünk. Immánuel. Egy régi, szép evangelizációs ének, azt hiszem legtöbben ezt ismerik, így hangzik, Isten velünk viszontlátásra. Valóban az Immánuelt így is lehet mondani, hogy Isten velünk van, ha nem itt a földi életben, akkor ott az örök honban majd találkozunk, mert ő velünk van itt, és hisszük, hogy velünk van ott is. Itt még tükör által homályosan, ott pedig majd színről színre fogunk látni. Itt még földi sátorunk van, ott majd mennyei hajlékunk lesz. Itt még töredékes minden, ott majd teljes lesz. Ezért mondjuk az Emmausi tanítványokkal együtt, újra és újra, maradj velünk, Urunk, mert esteledik. És Jézus válasza, a már idézett evangélium végén így hangzik, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, szerető mennyei atyánk, hogyha nem hasz minket magunkra, hanem velünk vagy. Velünk vagy Jézus Krisztus testé lételével, az ő sokféle ajándékával, a keresztséggel, az úrvacsorával, az új élet örömével. Köszönjük, hogy ez a fölismerés, hogy te velünk vagy, szívünkre nehezedő, szívünkre helyezett üzenet is, mandátum, hogy ezzel lépjünk oda másokhoz is, hogy életüket ne nélküled, hanem veled tervezzék. Add, hogy ennek továbbadói, hirdetői legyünk. Amen.
Kedves ünneplő gyülekezet, Most a hirdetések következnek, és a hirdetések keretében a megemlékezés is a 20 esztendőről, meg ami előtte volt. A hirdetések kezdetén hadd köszönjem meg Fabinyi Tamás püspökünknek, hogy vállalta a szolgálatot a sok-sok szolgálata között. Itt, ezen az alkalmon köztünk is. Hála Istennek, hogy Isten igéjét az ő tolmácsolásában hallhattuk most. A körzetnek két korábbi lelkésze is itt van közöttünk, ők majd az úrvacsora liturgiájában fognak a püspökünkkel együtt szolgálni. Váltanak minket, akik a jelenlegi igazgató lelkész, illetve körzeti lelkészként állunk itt a püspökünk mellett. Köszöntöm azokat is, akik egyházkerületi, egyházmegyei felügyelőként, intézményvezetőként itt vannak és velünk együtt ünnepelnek, az egyházközség felügyelőit, presbitereit, és különösen nagy örömünk, hogy közöttünk lehet Veres Jánosné és Zsuzsa testvérünk, azok után, hogy Isten megpróbálta őt, és minket is, akik tanúi voltunk a balesetének, és aztán mindannak is, amit Isten cselekedett vele és mindnyájunkkal. Még valakinek az üdvözletét hadd adjam át, Magyar László, egykori szintén körzeti lelkésze ennek a gyülekezet résznek. Nem tud itt lenni, de együtt örül velünk, és azt különösen is fölemlegette, mennyire örül annak, hogy Zsuzsa testvérünk gyógyulóban újra helytállhat már annyi feladatban. A köszöntéseket nem szaporítom most tovább, következzenek az aktuális hirdetések. A hirdetéseket és a megemlékezést követően keresztelésre készülhetünk Sajben Vivien Kira keresztelésére ezen az Isten tiszteleten. Majd a keresztelést követően pedig úrvacsorai közösségben lehetünk együtt. Azt is már most hadd hirdessem előre, hogy Vargabokorban a legközelebbi istentiszteletet 2 hét múlva tartjuk délután 2 órai kezdettel, és amit Zsuzsa testvérünkkel imádságban is Isten elé vittünk és együtt beszélgettünk, szeretnénk elindítani majd heti bibliaórákat újra csütörtöki késő délutánokon este felé. Amikor ez elkezdődik, hirdetni fogjuk, reménység szerint. Itt is hirdetjük a mandabokori gyülekezetnek az imaház építésre folyó adománygyűjtését. Ezen kívül 1000, 2000, 5000 és 10000 forintos téglajegy vásárlásával is lehet támogatni azt az építkezést. Mi pedig a körzetünkben egyrészt a vargabokori imaházon elvégzett és végzendő javításokra, másrészt a borbányai templomunkon végzendő javításokra és a borbányai templom elkészítendő kerítésére gyűjtünk adományokat. Az evangélikus élet mai száma megvásárolható volt. Itt is hadd hívjam föl a figyelmet mindazokra a lapokra, amiket kézbe lehetett venni. Az éneklapon kívül egy rövid összefoglalás abból, amiket Isten velünk az utóbbi években cselekedett. Valamint egy másik lapon, a 20 évvel ezelőtti imaház szentelésről a beszámoló cikk, és Szebit Imre nyugalmazott püspök úr mostani levele, amit föl is fogok majd olvasni. Isten áldja meg az adakozókat és az adományaikat is egyaránt, és ez úgy történhet, ha a szívünket adtuk előbb az Úrnak. Annak az Úrnak, aki velünk akar lenni, amint az igehirdetésben is hallhattuk. Ha Krisztust adta értem, ha Isten így szeret, nem árthat semmi nékem, énekelheti szívből az, aki ráhagyatkozott már erre a kegyelemre. És olyan jó a heti igénket is ebben az összefüggésben újra hallani, hogy a hirdetések után ismét következik az igének hirdetése. Így szól az Úr, a te teremtőd Jákob és a te formálód Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Igen, Uram, bárcsak ez lenne ott mindegyikünk szívében. Most hallgassunk meg egy verset Turmezei Erzsébettől, Salai Gábor tolmácsolásában. Aztán a fiatalok fognak énekelni Jézusról, a hű megváltóról. És aztán következik még néhány felolvasnivalom.
Csodákra emlékezni jó. Határkőnél hittel megállni, határköveknél visszanézni, hálás szívvel múltat idézni, csodákra emlékezni jó. Meglátni, hogy minden utunkat hű és hatalmas kéz vezette, javunkra szolgált, mindent tette. Csodákra emlékezni jó. Látni, hogy át viharon, vészen hű mesterünk hogyan segített, éjekre fényt hogyan derített, csodákra emlékezni jó. Határköveknél hálát adni, és hallelujás köszönetben méregetni, mi mérhetetlen, csodákra emlékezni jó. Messzi évekre visszanézni, és számba venni ezer áldást, erőt, kegyelmet, megbocsátást. Csodákra emlékezni jó. Hallelujás háladással leborulni egy határkőre, és elindulni hittel előre, amerre hív az égi szó.
Testvérek, múlik az időnk, és jó meghallani a múló időben azt, ami ebben az énekben is Jézusról, a hű megváltóról hangzott, hogy elé állok egykor. És az egyszerre figyelmeztetés, és ugyanakkor vigasztalás, intés és reménység. És az ő nevében, Jézus Krisztusnak, a hű megváltónak a nevében akarunk itt most együtt lenni, és Isten szerinti módon emlékezni arra az útra is, amelyen Isten vezetett minket. 20 év. Ennyi elmúlt azóta, hogy föl lett szentelve ez az imaház. Lehet azt mondani, hogy 20 év nem nagy idő. Különösen, ha arra gondolunk, hogy a Nyíregyházi Evangélikus Nagy Templom jövőre, ha Isten engedi megérnünk, 225 éves lesz már. Ahhoz képest 20 év olyan kevés. Mégsem kevés. Sok. Egy perc, egy pillanat is sok lehet, amikor kegyelmi alkalmat készít az Isten. És nekünk most 20 év után szükséges, helyes Isten iránti hálaadással és közös örömmel emlékezni arra, hogy mit készített az Isten itt annak idején, aztán persze azóta is sok mindent. Nem akarom szaporítani a szót, a legjobb ezért, hogyha fölolvasok az imaháznak az alapkő letételi okmányából, az még 2 évvel korábban született, 1988-ban, és akkor már is kiderül, hogy nem hip-hop a rendszerváltás kapcsán épült ez az imaház, előbb kellett ezt már építeni. Olvasok néhány részletet a Vargabokori imaház alapkőletételének okmányából, amit egykor 1988-ban Veres János presbiter, a munkák szervezője, Babics István, akkori felügyelő, akit Isten már elszólított közölünk, és Bozorádi Zoltán, igazgató lelkész, egyben körzeti lelkész írtak alá. A Nyíregyházához tartozó Vargabokri evangélikus gyülekezet istentiszteleti és bibliaórai alkalmait a volt iskola épület egyik tantermében tartottuk. Az 1987-es esztendőben néhány tanyai iskola eladásra került, közöttük a Vargabokri is. A gyülekezet tagjaival imádságban Isten elé vittük azt a kérdést, hogy megvásároljuk-e az iskolát, vagy új imaházat építsünk. A gyülekezeti élet megelevenedőben volt. A korábbi havi egy istentisztelet és telente egy bibliaóra helyett már 2 istentiszteletet, 2 bibliaórát és 2 gyermekbibliaórát tartottunk. A legnagyobb örömünk az, hogy az Úr indított fel testvéreket megtérésre és új életre. Megszerettük az iskolát, amelynek belső felújítására komoly anyagi és társadalmi munka áldozatot hoztak a gyülekezet tagjai. Sok tusakodás után úgy döntött a helyi gyülekezet, a nyíregyházi gyülekezet elnökségének és presbitériumának egyetértésével, hogy az olcsóbb megoldást választva megvásároljuk az iskolaépületet szolgálati lakással együtt vagy anélkül, ahogyan lehetőség nyílik rá. Amennyiben azonban ez a vásárlás nem lesz lehetséges, úgy Isten akarataként fogadjuk el, és imaházat építünk. A licitálás során kiderült, hogy csak harag árán lehetne egyre feljebb emelkedő összeggel megszerezni az iskola részt. Az iskola mindenáron való megtartásától a gyülekezetet képviselő Babics István gyülekezeti felügyelő és Veres János presbiter elálltak. Ez a magatartás volt egyedül a gyülekezethez méltó. A közhangulat egy pillanatra megtorpant, és emberileg jogos volt a kérdés, miért kell belemenni egy 200 000 forintos megoldás helyett, 2 000 000 forintos, tehát 10-szer olyan drága megoldásba. Mert valóban nem maradt más hátra, mint hozzálátni egy új imaház építése előkészítésének. Ennek az erőnket meghaladó feladatnak imádságos szívvel, reménységgel és a hit derűjével láttunk hozzá. Imádságunkat az Úr meghallgatta, reménységünk eddig nem szégyenült meg. 1988. januárjában megfelelő telek kiválasztása után történt meg a 636/8 helyrajzi számú telek megvásárlása a Ságvári MGTS-től. A telek Varga és János bokor között fekszik. A telket Veres János vásárolta meg a szövetkezettől az imaház részére. Demcsákné Balcó Ildikó okleveles mérnök vállalta az engedélyes terv elkészítését. Az engedélyeket pedig soron kívül kaptuk meg mind az állami, mind az egyházi főhatóságoktól. 1988. június 15-én kaptuk meg az egyházi főhatóság engedélyét, és ugyanezen a napon mérték ki az imaház alapjának helyét. Az esti bibliaórán a nap egyik igéjéről hangzott a magyarázat. Az egész nép pedig nagy örömújongásban tört ki, dicsérve az Urat azért, hogy lerakhatták az Úr házának alapját. Esdrás 3.11. Bár még nem raktunk alapot, de nagyon örültünk, és Isten biztatásának fogadtuk el az igét. Két nap múlva, június 17-én, az alapásás elkezdése előtti áhítat igéjeként, az Úrnak aznapra szóló biztatását olvasta fel a lelkész, a munkára megjelent néhány hívő előtt, az imaház telkén. Ne félj, maroknyi Izrael! Én megsegítelek, így szól az Úr, a te megváltód, Izrael szentje. Ézsaiás 41.14. Istennek adunk hálát mindazért, amit eddig elvégezhettünk. Kéréssel pedig, mint eddig is, Urunkhoz fordulunk, hogy tartsa továbbra is kezében ügyünket, segítsen bennünket, hogy hirdethessük Krisztus Urunk felhívását. Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Ez volt annak az évnek az évi igéje, és mindez Nyíregyházán 1988. június 26-án az alapkő letétel ünnepén iratott alá és lett elhelyezve. Ahhoz képest két év múlva kerülhetett sor az imaház fölszentelésére, arról pedig, hogy mit jelentette személy szerint is a fölszentelő püspöknek. A legegyszerűbb fölolvasnom Szebik püspök úr számunkra küldött mostani levelét. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim az Úrban! Köszönöm szíves invitálásukat a Vargabokori Immanuel Imaház 20 éves felszentelési ünnepére. Mivel személyesen nem tudok ezen a hálaadó istentiszteleten részt venni, ezért e levél soraival fejezem ki örömömet és áldáskívánásaimat. A 20 évvel ezelőtti szentelés különösen emlékezetes maradt számomra. Hatalmas gyülekezet fogadott, örömteli arcok, a rendszerváltás reményt hordozó hangulata volt érzékelhető azon a meleg nyári napon. Új korszak küszöbén álltunk. Püspöki szolgálatom során az első templomszentelési alkalom volt. Mindenhez párosult, hogy ezen a vasárnap reggelen útközben autóbalesetet szenvedtünk. Mezőkövest határában. Az autó totál káros lett, de az utasok, dr. Cserháti Sándor professzor, a gépkocsi vezető, feleségem és én éppen szállhattunk ki a gépkocsiból, kisebb karcolással folytathattuk utunkat, persze másik gépkocsival. Délelőtt lelkésszé szenteltük Béres Tamás végzett teológust Diósgyőrben, és aztán indultunk Nyíregyházára a Vargabokorba. Immár az életünket megtartó Isten kegyelmét többszörösen megtapasztalva. Kedves testvéreim, áldja Isten a neki szentelt házat, benne a Vargabokori gyülekezet minden tagját, hogy e hajlékban erőt, kegyelmet nyerjenek, biztatást a Krisztus követésére, és reménységet az örök életre. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik törvényét és tanácsait megtartják, utal a 25. Zsoltár 10. versére a püspök. Testvéri és pásztori szeretettel köszönti a gyülekezetet, Budapestről 2010. júliusában, D. Szebik Imre, nyugalmazott püspök. Nem folytatom tovább, azt már nem akarom felolvasni, amit kézbe adhattam. Magam az utóbbi nem egész kilenc évben lehettem tanulja annak, hogy Isten hogy készített itt alkalmakat, megújulást is, rendkívüli alkalmakat, rátéltünk megtorpanást, fenyítést, sok mindent. Olyan jó, hogy mindez az ő színe előtt van, és vele van dolgunk mindenben. Aki tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta. Mielőtt a keresztelésre készülve a 297-es éneket énekelnénk, hangozzék el, ez az apostoli áldás, az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat. A Krisztus Jézusban. Amen.
Isten, ti atyánk vagy nékünk, leborulva, esemezve kérünk. Lekicsin gyermek, egész föld éltét, karjaid dildjék. Megváltó Jézus, gyermekek barátja,
békesség néktek! Feltámadott Urunknak, Jézus Krisztusnak szavával köszöntelek titeket, amikor azért jöttök kicsin gyermekkel az ő szent hajlékába, hogy ő, a gyermek, a keresztség áldásában részesüljön. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kis gyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg a kisgyermeket, az ő életét mostantól fogva mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Úrunk mennybemenetele előtt ezt mondta tanítványainak: békesség néktek! Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban, hallgassátok meg azt az igét, amelyet erre az alkalomra választottam, Mózes első könyvének 26. verséből, az 26. fejezetéből a 24. versben a következőképpen. Akkor megjelent az Úr, és ezt mondta: én vagyok atyádnak, Ábrahámnak Istene, ne félj, mert én veled vagyok, és megáldalak téged. Megsokasítom utódaidat, szolgámért, Ábrahámért. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves ünneplő, örvendező család, szülők, keresztülők, testvéreim a Jézus Krisztusban. Szokatlan keresztelő ez, úgy kértétek, hogy én magam végezzem, és örömmel eleget teszek. Természetesen, vagy nem természetesen, de így alakult, hogy nem találkozhattunk korábban, nem ismerjük egymást. És mégis arról szeretnék tanúságot tenni, hogy van, aki ismer titeket. Nem egyszerűen csak a körzetnek lelkésze, aki fölkészített benneteket, szülőket, keresztülőket erre a keresztségre, hanem ismer titeket az a Jézus Krisztus, aki ahogyan egykor a gyermekeket magához fogadta és megáldotta őket, úgy magához hívja, magához fogadja egy kicsin gyermeket, Vivien Kirát, hogy ő a keresztség áldásában részesüljön. Őróla szeretnék tanúskodni, mert ő ismert titeket, és ő ismeri egy kicsin gyermeket. Az ő szeretetéről ezt olvassuk, hogy ő előbb szeretett minket. Ez mint egy elénk jövő szeretet. amelyre csupán válasz lehet a mi szeretetünk. Mindaz a szeretet, amellyel ti szeretitek gyermeketeket, kicsi lányokatokat, vagy amellyel szeretitek kereszt gyermeketeket, vagy ahogyan szereti a család őt, ez a szeretet csak visszfénye, visszaverődése lehet az isteni szeretetnek. Úgy, ahogyan a holdnak sincsen saját fénye, hanem a napnak a fényét veri tovább, sugározza tovább, úgy a mi szeretetünk is, a nálunk a milyenkénél sokkal nagyobb isteni szeretetből táplálkozik. Az ige hirdetésben az Immanuel, velünk az Isten gondolatkörről beszéltem. Nos, ennek az igének szinte tovább gondolása az, amit itt Mózes első könyvében olvasunk. Én veled vagyok, ne félj, mert én veled vagyok, és megáldalak téged. Semmi baj nincsen, ha sír. Ő így tud jelzést adni magáról. És ahogyan olvassuk a Szentírásban, hogy többes számban velünk az Isten, úgy most mégiscsak egészen személyesen, névre szólóan mondja, veled vagyok. Kicsink Vivien, én veled vagyok. Nem utónevet kapott ez a gyermek, mint ahogyan hibásan mondjuk, és utónévkönyvben is lapozgatnak emberek nevet keresve. Ő nem utónevet kapott, hanem keresztnevet. Ritka, de beszédes nevet, neveket választottatok ő neki. A Vivien valamilyen formából, valamilyen formában latin eredetű szó, és benne az életnek a szava él tovább. A Kyra pedig görög eredetű szó, és benne a Kyriosznak, az Úrnak szava él tovább, Úrnak neve él tovább. Ilyen egyszerű lenne, hogy az élő Úrról tanúskodhat az ő élete. Azt hiszem, ez a mai napnak egyik szép ajándéka és szép csodája, hogy ő az élő Úrról tanúskodhat nevével, nem utónevével, hanem keresztnevével, és ez immára ti feladatotok lesz, kedves szülők, keresztszülők, gyülekezet, lelkipásztor, hogy egykor majd tanítsátok meg őt arra, hogy ő nem csak nevében hordozhatja ezt a tanúságtételt, hanem mindenek előtt majd szívében, hogy az élő Úrhoz tartozik, mert az élő Úr magához hívja szeretettel és megáldja, ne félj, mert én veled vagyok, és megáldalak téged. Amen. Testvéreim az Úrban, az Isten tiszteleten már elhangzott hitvallás értelmében kérdezlek most titeket, szülők és keresztszülők, hisztek-e Istenben, aki Atya, Fiú, Szentlélek, hisztek-e? Akarjátok-e, hogy a kicsin gyermek a keresztség áldásában részesüljön, és ezzel Isten gyermeke és Krisztus egyházának tagja legyen, akarjátok-e?
Akarjuk.
Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok az ő hívő keresztényi növekedéséről? Vállaljátok-e?
Vállaljuk.
Vivien, Kira, megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Úristennek nevében. Adja, ami Urunk Jézus Krisztus Atya, aki a keresztségben immár neked is Atyád, hogy növekedjél szüleid örömére, embertársaid boldogságára. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Testvérem az Úrban, a mindenható Isten megsegített téged, drága kisgyermeket ajándékozott neked, és íme erőt adott arra, hogy megjelenj szent hajlékában. Úgy tekints ezért gyermekedre, mint Isten gyermekére is. Ne csak testi szükségleteiről gondoskodjál, hanem időt és fáradtságot nem kímélve, tanítsd őt Isten félelemre, neveld őt szeretetben, hogy egykor majd ő is megharcolja a hitnek szép és nemes harcát lelke üdvösségére, embertársai boldogságára. Mondd el most a gyülekezettel együtt azt az imádságot, amely reménység szerint e kisgyermeknek is majd napi imádsága lesz, amelyre Jézus tanított minket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Amen. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiótokkal.
Kedves ünneplő gyülekezet, az úrvacsorához készüléssel folytatjuk az Isten tiszteletet, a 307-es éneket fogjuk elénekelni, az úrvacsora liturgiájában pedig a 11-es számú énekrendet követjük majd. Előre jelzem, hogy az úrvacsora vétele, így szoktuk mondani, mozgó módon történhet majd. Két-két lelkész fogja osztani két oldalt az oltár mellett, és szép rendben majd két sorban jöhetünk, hogy először az ostyát vegyük, majd pedig a kehelyből a bort, s mindezekkel Krisztus testét és vérét. És próbáljuk meg azt, hogy középről jöjjünk, és majd két oldalt lehet helyre távozni akkor. Még valamit elfelejtettem a hirdetések és a megemlékezés kapcsán említeni. Kaptunk egy emlékképet Élimnek a leányaitól, amit ők készítettek. Mindjárt megmutatom, persze akik messze vannak, nem fogják annyira látni, és egy ige is van mellette. Az úrvacsorára emlékeztet, ez a szép bekeretezett kép, alkalmas helyet keresünk majd az imaházban, ahol kifüggeszthetjük. Ne feledjük, Élim sokkal több esztendőt ünnepelhetett az idén, hiszen a század eleji lelki ébredésből induló Soltész Gyuláné, Somogyi Aranka testvér 1920. május elején indította el azt az otthont, saját telkét, épületét oda ajándékozva erre a célra. Az élimiek igéje, amit nekünk küldtek, várjad az Urat, őrizd meg az ő útját. 37. Zsoltár, 34. verse. Várjuk az Urat most is, az örök mennyei közösség előízét az ő szent vacsorájában. És várjuk az Urat úgy, ahogy ismét emlékeztetek az énekre. Elé állok egykor. Énekeljük tehát a 307-es éneket.
Voltod, Varbi, szívem, imádkozzunk. Mennyei atyánk, aki nem taszítod el a tékozló fiút, hanem magadhoz öleled, kérünk szállj meg minket, amikor bűneink terhével hozzád menekülünk, és mutasd meg kegyelmedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim az Úrban, amikor most az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, és hallgassuk meg parancsolatait. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod házastársát vagy bármiféle tulajdonát. Krisztus Urunk ezt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat, a második hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat, nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola erre tanít, ha azt mondjuk, nincs bűnünk, becsapjuk magunkat és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hűséges és igaz az Isten. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.
Ezek után, akik az úrvacsorával élni kívánnak, kérem felállva feleljenek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint. Testvérem az Úrban, vallod-e magad bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak?
Amen.
Bánod-e igazán bűneidet?
Amen.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?
Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni?
Igyekszem.
Hiszed-e, hogy Isten megbocsát a megtérő bűnösnek?
Hiszem.
Legyen nékünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtte, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzá irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen.
Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzám. Ezért rendelte az Úr az egyházában a bűnbocsánat és a békületetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak, békesség néktek. Ahogy engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak. Akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek földön és mennyben az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó és Krisztusban reménykedő testvérek. Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által.
Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által. Mert a bűnösökért halálra adtad egyszülött fiadat, és benne megbékéltetted magaddal a világot. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszentegyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsőségét.
Szent mennyekben az Isten, szolgálnak néki angyal sereged, nagy dicsőségét zengi minden, hozzanna Krisztus hangoznak az eget. Áldott aki az Úr nevében jön, hozzanna a mennyben és a földön.
Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnöst szeretett fiad élete árán. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is. Hálát adott, nekik adta és ezt mondta. Ígyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, míg el nem jön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké.
Nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de segítségedre szorulok, és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallott, drága igédben, melyel asztalodhoz hívsz és ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram, nem kételkedem igédben, cselekedj velem irgalmat szerint. Amen.
Jöjjetek immár, minden kész, járuljatok az Úr megterített asztalához. Életünk és a világunk
Thank you.
Adjunk hálát az Úrnak. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testvének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért.
Amen. Testvéreim, hirdessétek az Úr halálát és feltámadását, tegyetek bizonyságot szeretetéről, akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, és építsétek a testvéri közösséget az emberek között, megbocsátással és önfeláldozó szeretettel.
Most énekeljük el nemzeti imádságunkat, a magyar himnuszt.
Isten áld meg a magyar, jó
népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát tereád és adjon neked békességet.
Kedves ünneplő gyülekezet, akik a meghívót kezükbe is vehették és olvashatták, azt láthatták rajta, hogy a hálaadó istentiszteletet úrvacsorával és szeretett vendégséggel tartjuk. Ez a szeretett vendégség közebéd lesz. Lesznek, akiknek bent jut hely az imaházban, ahol már meg van terítve, lesznek, akiknek itt kint, ahol a levegő is jobban jár. Azokat, akik bemennek az imaházba, arra kérjük, hogy várják meg, amíg a tálak az asztalra kerülnek, és aztán töltsék föl a helyet onnan az oltártér közelétől kezdve, hogy akik később érnek be, azoknak ne a többieken kelljen keresztül törekedniük a megmaradt helyekre. Legyünk közösségben, az asztal közösségben is. Lehet beszélgetni Püspök úrral, a jelenlévő lelkészekkel, egymással, hiszen nem csak Varga bokorból, János bokorból, Antal bokorból, Bentebb Nyíregyházáról, hanem Nagykállóból is és más helyekről is vannak itt testvéreink. Együtt ünnepelhetünk. Legyen megszentelt az asztal közösségünk is. És éppen ezért mielőtt felállnánk és az asztalokhoz indulnánk, mondjuk el azt az imádságot, amit sokan csendes hetekről hozhattunk magunkkal. Te, ki bűnösökkel egy asztalhoz ültél, és velük kenyeret is ettél, jövel, Uram Jézus, maradj mindig vélünk, áld meg az ételünk, amit adtál, kérünk. Ámen. Jó étvágyat és jó együttlétet kívánok!